50 millió mobil maradt a Samsung raktárkészletén, ami egy nagyon markáns számnak hangzik, de azért annyira nem durva a helyzet, mert hát alapvetően ugye egy mobilgyártó, főleg hogyha a globális piacra dolgozik, akkor mindig az éves eladásának a 10%-át raktárkészleten tartja, hogyha bármilyen ellátási gond, vagy bármilyen megnövekedett igény bukkan fel, akkor ki tudja azt elégíteni, és a Samsung ugye 270 millió telefont szeretne eladni 2022-ben, tehát normál esetben ugye 25-27 millió telefonjuk szokott lenni raktáron, ez most gyakorlatilag megduplázódott, és ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy hát ugye az elszabaduló készülékárak, meg a recesszió, meg az ilyen-olyan konfliktusok miatt hát óvatosabban gondolják azt a felhasználók, hogy nekik okvetlenül kéne cserélniük telefont. Ráadásul is erről szerintem beszéltünk az előző műsorban is. Ugye az a helyzet, hogy egyre kevesebbet fejlődnek évről évre a mobilok, és egyre inkább sok felhasználó úgy érzi, hogy neki felesleges egy újat vásárolnia, ha még működik a régi telefonja, és ez is visszavetette a telefonok iránti keresletet, és ez eredményezte azt, hogy a Samsungnak most 50 millió telefonja van raktáron. Ez persze nem a Samsung mondja, hanem ugye különböző hát iparági pletykák és elemzések és kutatócégek állítják. És nem a Samsung az egyetlen, aki egyébként ebben a cipőben jár. Ugye azt is hallottuk, hogy a Xiaomi-nál is egy elég nagy raktárkészlet halmozódott fel. Náluk egy picit más a történet, mert ők úgy voltak vele, hogy amikor a Covid miatt elég sok gyártó visszamondta a termelést, akkor a Xiaomi pont fordítva gondolkozott, és azt mondta, hogy ő minden gyártókapacitást leköt, mert felkészülnek a Covid utáni időszakra, meg arra, hogy ugye Kínában nagyon komolyak a lezárások. Viszont hát ez is egy picit a visszájára sült el, mert ugyan legyártották azt a rengeteg eszközt, de pillanatnyilag még nem tudták eladni, és hasonló híreket hallottunk a BBK házatájáról is, itt főleg a Realme-ről lehet tudni, hogy meglehetősen sok készülék van beragadva a raktárakba. Nem érdemes arra számítani, hogy ezeket kiszórják olcsón, hanem egyszerűen most leállítják a gyártást, és akkor ebből a készletből gazdálkodnak, de nem lesz árcsökkentés, mert veszteséggel nem fogják akarni adni ezeket a készleteket.
Hát persze, meg azzal a saját egyéb termékeiket ők kanibalizálnák, úgyhogy az nem feltétlenül buli. Igen, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy, hogy mi történik az ilyen készülékekkel, meg az elektronikai hulladékok kérdésköre amúgy egy külön adás is megérne, úgyhogy majd erről dumáljunk legközelebb, és esetleg erről érdemesen egy blokkot is beszélgetni. Viszont 50 millió van beragadva készülékekből, ellenben 80 millió OLED panelt eladtak az Apple-nek, még mindig a Samsungról. Van egyébként szó, ez az ET News belsős értesülése alapján lett megírva. Elvileg az iPhone 13 szériához vásárolt az Apple 80 millió darab OLED kijelző panelt a dél-koreai Samsungtól.
Ez szerintem a 14 lesz, a 13
14-et akartam mondani, de jutol a kicserélik, nem, szóval a 14-hez lesz. Elvileg még az is látszik, hogy mekkora kijelzőméretekről beszéltünk, három helyett csak kettő lesz, 6,1, illetve 6,7 hüvelyk. A 6,1-es lehet a majdani iPhone 14-ben és 14 Pro-ban, és a 6,7 hüvelykes a 14 Max-ban és Pro Max-ban, legalábbis erről szólnak itt az iparági pletykák.
Ez egyébként abból a szempontból érdekes, hogy ugye picit fura, hogy a készülékpiacon versenytársak, az Apple és a Samsung, de az Apple mégis a Samsungtól rendeli a kijelzőket, aminek nyilván az, hogy a Samsung az egyik legjobb kijelzőgyártó úgy a minőség szempontjából, de az Apple is törekedett arra, hogy ne csak egy beszállítótól legyenek kijelzői, és a kínai BOE-vel is előre haladott tárgyalásokat folytattak, és folytatnak most is, viszont sokszor az a visszajelzés jön mindenféle belső Apple berkekből, hogy a BOE még nem tud egy egységes minőséget szállítani végig, tehát a teljes megrendelési volumen kapcsán, és ezek a ingadozó minőségi problémák azok, amik miatt mégis a Samsung még mindig ilyen szempontból az Apple-nek a fő partnere.
Igen, ugye 2017, tehát az első OLED-es iPhone óta folyamatosan szállítanak be, és hát igen, az Apple az a cég, akinek valószínűleg nem fér bele egy minőségingadozás.
Maradjunk a Samsungnál még mindig. Bejelentették az iZocell HP3 kameraszenzorukat, ami egy 200 megapixeles kameraszenzor, és kisebb szenzor, mint amit jelenleg 108 megapixelben állítanak elő. Ami nem hangzik olyan jól abból a szempontból, hogy ugye az a fizikai alapvetés, hogy minél nagyobb a szenzor, annál jobb képeket tudunk vele csinálni, hiszen akkor annál több információval tud dolgozni a mögöttes algoritmus. De hát nyilván a Samsung azt mondja, hogy hát nagyon sokféle szoftveres trükkel, annak ellenére a szenzor méret kisebb, mégis jobb minőségű felvételeket fog majd készíteni az iZOSEL HP3-as szenzor, azokba a telefonokba, ahova ugye bekerül, és ugye a Samsung is, nem csak a Sony, hanem a Samsung is rengeteg szenzort ad el más gyártóknak. Többek között azt lehet tudni, hogy ez az új 200 megapixeles szenzor, ez egy Motorola telefonon fog talán először felbukkanni, és csak később fogják megkapni maguk a Samsung eszközök ezt a szenzort. Ami még érdekes a történetben, hogy az, hogy kisebb, az a másik szempontból viszont praktikus, mert vékonyabb készülékekbe is be lehet tenni, nem kell akkora kameradudort vagy kameraszigetet tenni a hátlapra, mint ami ugye mostanában elég sok eszköznél előfordul, és ezzel lehet ugye csökkenteni a telefonok méretét. Nyilván meg kell találni arany középutat a minőség és a méret között, és hát természetesen minden gyártó ezen igyekszik. És nem csak a Samsung van így, hanem a Sony is, akik szintén bemutattak egy új kameraszenzort, úgy látszik, hogy ez kéz a kézbe jár az a történet, és megpróbálják egymást lenyomni, de a Sony csak 100 megapixeles, és itt egy nagyon erős idézőjelben van ez a csak, viszont ez egy nagyobb szenzor. És alapvetően a felső közép kategóriába szánják, az IMX8-al kezdődő szenzorok lesznek, rögtön a Honor lesz az első vásárlójuk, aki a Honor 70-ben már az IMX800-at teszi be, és dolgoznak egy IMX9-es szérián is, ami az abszolút csúcs kategória, és talán pont a múlt adásban beszéltünk arról, hogy a Sonynak volt egy ilyen kijelentése, hogy 2 éven belül elérik a kameraszenzorok a DSLR képminőséget, amit hát azért meglehetős szkepticizmussal fogadtunk még mi is, de nagyon úgy fest, hogy a Sony komolyan gondolja ezt a területet, és nem csak a középkategóriában, hanem a felső kategóriás telefonokban is új és új szenzorokat fejleszt folyamatosan.
Az elmúlt hónapokban már látható volt, hogy jelentős törvényi szigor csap majd le a különféle arcfelismeréssel foglalkozó cégekre és megoldásokra. Ennek megfelelően több vállalat is hát előre menekült, és elég komoly változásokat hajtanak végre, és korlátozzák a technológiai elérését. Ilyen a Microsoft is, akik közölték, hogy többé nem árusítják azt a technológiát, amely arcképek alapján képes az érzelmek felismerésére, valamint az arcfelismerő technológiájuk korlátlan hozzáférését is leállítják. A Redmondi cég szerint ezek a témák fontos kérdéseket vetnek föl az adatvédelem, a magánszféra kapcsán, továbbá nincs egységes leírása az érzelmeknek, vagy nem lehet általános kapcsolatba hozni az arckifejezést az érzelmekkel, hanem különféle tényezőket is figyelembe kell venni. Hát nekem ez egy kicsit azért ilyen mellébeszélésnek tűnik, mert mintha erre egy tegnap jöttek volna rá, de azért a technológiát fejlesztették. A meglévő ügyfelektől 1 éven belül elveszik majd az AI eszközökhöz való hozzáférést. Ezek egyébként olyan eszközök, amik tényleg segítenek megtippelni az érzelmeket, de ezen túl a nemet, az életkort, a sminket, a hajat, tehát azokról is elég részletes elemzéseket tudnak adni. Egyébként hasonló stratégiát választott tavaly a Google is, amely az új fejlesztéseket blokkolta, a meglévőket pedig ellenőrzésbe vonta. A Microsoft egyébként még azt is hozzátette, hogy az arcfelismerő rendszerek használatához speciális jóváhagyása lesz szüksége az ügyfeleknek. Az ügyfelek figyelmét pedig felhívták arra, hogy kerüljenek el minden helyzetet, ami sértheti a magánszférát, és amiben a technológia nem pontos.
Hát engem az érdekelne, hogy mi indukálta ezt a lépést. Tehát, hogy nagyon sokan szitták őket, hogy ezt csinálják, vagy a fővezér valamilyen arcfelismerés kapcsán valami visszaélést kapott.
Nem. Törvényi szinten, tehát több helyen is elkezdték a különféle felügyeleti szervek rúgdosni ezt a technológiát, hogy ez nem egy ilyen GDPR compliant dolog, tehát, hogy magánszféra szempontjából aggályos, hogyha valami, még azt is kielemzi rólunk, hogy épp hogy érezzük magunkat, miközben készült egy fotó rólunk.
Ezzel együtt azt gondolom, hogy most lehet, hogy azt mondják, hogy ők leállítják a fejlesztéseket, és
nem fogják.
De hogy hát ennek vannak ugye államszintű igényei, tehát
bűnözési szem... Szerintem inkább az, hogy nem adják oda mindenkinek. Mert
igen, de ettől még fejleszteni azt fogják, tehát ugye, meg hogyha nem ők fejlesztik, akkor fejleszti más.
Igen.
Tehát igazából nem vagyunk sokkal beljebb ezzel a dologgal.
Én is egy picit ilyen látszat lépésnek gondolom így ennyi alapján, de ez persze minden rossz indulattól mentes kijelentés, csak hát igen, tehát vannak területek, ahol erre szükség lesz, és szerintem pont azok az állami megrendelők, akik most azt mondják, hogy jaj, szegény állampolgárok érdekei így sérülni fognak, ők lesznek a legnagyobb megrendelők, amikor hirtelen a, nem tudom, terrorizmus ellenesség, vagy a országvédelme kerül majd sorba, és ezek az arcfelismerő technológiák majd a különféle határokon nagy hasznot fognak termelni, hogy kiszűrnek mindenféle dolgot, úgyhogy igen, az arcfelismerés marad.
Előfizetéses rendszert indít a Fairphone nevű telefongyártó, és ez nem azért érdekes, mert a Fairphone egy olyan marhára jelentős szereplő lenne. Ez egy holland cég, egyébként egy nagyon szimpatikus üzleti modelljük van, mert ők modulárisan raknak össze telefonokat, és a felhasználók a telefon életciklusa során tudnak bizonyos dolgokat cserélgetni, akkumulátort, kamerát és egyéb apróbb dolgokat, amikkel ugye ki tudják tolni a telefon életciklusát, illetőleg hát tudják változtatni, vagy hát legalábbis fejleszteni azokat a funkciókat, amelyek mondjuk akkor, amikor az első Fairphone-t megvették, még nem voltak benne, de aztán két évvel később már hozzáférhetővé vált. Tehát, hogy ez egy elég innovatív, meg meglehetősen egyedi megoldás, de hát a Fairphone nem egy népszerű termék úgy egyébként a világpiacon, viszont ők kitaláltak most egy előfizetéses rendszert, amit nyilván először a saját piacokon, tehát Hollandiában vezetnek be, ami nem egy nagyon nagy bonyolultságú dolog, gyakorlatilag bérlik a felhasználók a telefonokat néhány $10 havonta, vagy euróért inkább, és hát ebbe benne van a teljes körű garancia is, ami azt jelenti, hogy ha összetörik a kijelző, akkor azt is a Fairphone természetesen intézi. Viszont ha lejár a bérleti idő, akkor nem kerül a tulajdonos birtokába a telefon, hanem vissza kell adni a gyártónak, akik vagy felújítják, vagy selejtezik, és aztán utána újra körforgásba kerül az eszköz, és az a felhasználó, aki pedig leadta a Fairphone készüléket, az pedig ugye természetesen választott egy újat, és szintén kecsekel tovább a bérleti díj. Azért érdekes ez a dolog egyébként, mert úgy lehetett hallani, hogy az Apple is nagyon erősen gondolkodik ebben a történetben, és magához akarja vonni azt a piacot, ami pillanatnyilag a szolgáltatóknál részletfizetésre vesz telefonokat, és az Apple-nek az a terve, hogy ugyanezt a modellt építi föl, mint a Fairphone, tehát hogy gyakorlatilag bérbe adja majd az eszközöket a felhasználóknak, és a felhasználók így szabadabban tudnak majd váltani szolgáltatót, mert nincsenek valami hűséggel vagy hitellel hozzá láncolva az adott mobil szolgáltatóhoz, hanem hozzá vannak láncolva helyett az Apple-höz.
Igen, érdekes azért itt, amit a szolgáltatók végeltek az elmúlt 20 évben, ugye amikor gyakorlatilag mobil szolgáltatóból net szolgáltatóvá váltak, mert szerintem ma már ezt nem túlzás kijelenteni. Most meg ez, meg hát azért még emlékszünk az ilyen nagyon olcsón elhozható készülékek korára, amikor gyakorlatilag előfizetés mellett kis túlzással bármit oda vágtak az emberhez. De hát a mai piaci környezetben ez már nem működőképes. Hát ez azért fájni fog nekik, ha a mobil gyártók elkezdenek ilyen konstrukcióba gondolkodni, és szerintem itt lényegtelen egyébként, hogy most mi a modell pontosan, hogy most így béreljük, vagy úgy leasingeljük. Lényeg, hogy nem a szolgáltatón keresztül megy, és nem kell egybe kifizetni, és ez egy óriási piaci rés. Ami nem rés, mert ugye most...
Mert a szolgáltatók töltik be jelen pillanatban, de ugye a szolgáltató gyakorlatilag ezekkel a készülékajánlattal csalogatja be az ügyfeleket a boltba, és az értékesítések, a szolgáltatási értékesítések zöme is azért történik, mert ugye a telefont is tudnak hozzá biztosítani.
De persze, a szolgáltató az, akinek még az is buli, hogyha bemegy jótállási kérdéssel az ügyfél, mert lehet, hogy egy tokkal megy haza, vagy egy nagyobb net csomaggal.
Igen. Szóval, hogy ha ezt a fajta vonzerejüket fokozatosan elveszítik, akkor nekik vagy ki kell találniuk valami mást, vagy pedig bele kell törődniük abba a helyzetbe, hogy ők olyan fázisba kerülnek, mint mondjuk egy tévészolgáltató, hogy egy infrastruktúrát biztosít.
Egy vízművek most.
Igen, igen. És minden eszköz, ami az ügyfél kezébe van, az közvetlenül a gyártótól jön, és nem a szolgáltatón keresztül kerül értékesítésre.
Persze, meg hát azért itt az elektronikai áruházak...
Ők biztos örülnek.
sem fognak örülni. Nem örül a Public First sem, akiknek a jelentése szerint az Európai Unió azt kockáztatja, hogy a Digital Decade céloktól 20 évvel marad le, amennyire a kormányzatok nem váltanak, és nem fordítanak nagyobb hangsúlyt a tudásbeli szakadékok felszámolására. Mondom a hátteret. Az Európai Bizottság tavaly vázolta azon terveit, hogy 2030-ra a régió lakosságának 80%-a kell, hogy rendelkezzen alapvető digitális tudással, mindenhol legyen 5G kapcsolat, a közszolgáltatások legyenek teljesen elérhetők online, az EU cégek 75%-a pedig használjon felhőt. Azonban a Public First szerint a jelenlegi ütemben ez legfeljebb 2040-re, tehát 10 évvel később a célokhoz képest jött össze, és a legnagyobb gondot a digitális tudás hiánya jelenti. Elég sok emberrel beszélgettem én is, szakemberekkel itt az elmúlt hetekben, hónapokban egyébként erről, hogy ugye lehet olvasni, hogy micsoda óriási IT munkaerőhiány van, és hány betöltetlen fejlesztői pozíció van nagyon jó fizetésekért, akár itt Budapesten, de ugye a Covid óta ez már egy kicsit online-abban működő dolog, tehát igazából pont lehet bárhova dolgozni, bárhonnan. És mégis most először jó sok év után az informatikai karokra kevesebben jelentkeztek felsőoktatásban, mint korábban, és így mindenki vakarja a fejét, és erre hallottam olyan véleményeket, én ugye nem vagyok jártas ebben a témában különösebben, hogy igazából a digitalizációnak az általános digitális tudás meglétével kell kezdődni, az egy sarokköve, és az nem fog úgy működni, hogy akkor egy digitálisan fejletlen országban amúgy több fejlesztőt képzünk, hanem az általános digitális ismereti szintnek kell növekednie ahhoz, hogy az egész meg tudjon valósulni, és tulajdonképpen erről szól most ez a tanulmány is, ami szerint egyébként az EU lakosságának mindössze 61%-a rendelkezik majd 2030-ra alapvető digitális tudással. Azt nem olvastam, hogy most hány százalékuk rendelkezik, de hát vélhetően a 61%-nál jelentősen kisebb számról beszélhetünk itt, hogyha ők azt gondolják, hogy mához 8 évre is csak 61%-nál lesz meg az alapvető, és itt hangsúlyozom, alapvető digitális tudás.
Mit nevezünk alapvető digitális tudásnak?
Ezt nem találtam még rá konkrét definíciót. Én úgy képzelem el, hogy a különféle mobileszközök, számítógépek és az internet felhasználói ismerete. Tehát tudják használni az eszközöket.
És tudatosan tudják használni? Igen, tehát hogy...
A tudatosság szintje a nagy kérdés itt. De szerintem az alapvető az nem ez. Tehát lehet, hogy némi tudatosság, ha most elolvasnánk valami EU-s jogászok által megfogalmazott definíciót, akkor benne lenne. De hogy én olyat hallottam, hogy most azon a szinten sem vagyunk, hogy így oké, okos telefon, persze lehet vele izét telefonálni meg. De hogy appot még nem telepített soha.
Itt ugye nyilván egy kicsit vaktába tapogatózunk, de azért nekem most az elmúlt időszakban volt egy-két olyan eset, amikor azt éreztem, hogy sokkal inkább az a fontos, hogy az állam mennyire kényszeríti rá a usereket, hogy digitálisan vegyenek igénybe szolgáltatásokat, és mennyire hagyja őket, hogy maradjanak az anarchikusabb módszereknél. Például van Norvégiában egy ismerősöm, aki digitálisan vált el a feleségétől. Nem kell semmit csinálni.
Ez egy jó sztori volt, mert pont ma olvasom, hogy rekordválás volt Magyarországon 2021-ben. Mindegy, az adásidőnk most elfogyott legalábbis az első blokkra, úgyhogy itt be kell fejezzük. Reklám, feles hírek, utána folytatjuk a műsort, maradjanak velünk.